Kedves testvéreim, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke segítségül hívásával hozzátok is szólni kíván ezen a vasárnapon. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, Sámuel próféta első könyvében, a 11. fejezet 4., 5. és 6. verseiben eképpen. Így érkeztek meg a követek Saul Gibeájában, és elmondták a történteket a nép füle hallatára. Akkor az egész nép elkezdett hangosan sírni. Saul pedig éppen a mezőről jött az ökrei után. Saul megkérdezte, mi történt a néppel, hogy így sír? És elbeszélték neki Jábés polgárainak a dolgát. Amikor Saul meghallott ezeket a dolgokat, megszállta az Isten lelke, és nagy haragra lobbant. Amen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, folytatjuk Sámuel próféta első könyvének magyarázatát, a 11. fejezet szólt hozzánk, mint soron következő fejezet, amelyet, valljuk meg őszintén, gyakran átlapozunk a Szentírás olvasása során, és ige hirdetés is ritkán hangzik e bibliai fejezet alapján. Pedig, ahogy az imádságban is ezért hálát adtunk, Isten igéje válogatás nélkül minden ige élő és ható, és Isten lelke cselekedheti azt, hogy a holdbetű megelevenedik, és e nehéz ószövetségi igéken keresztül is élő és aktuális üzenetet ad nekünk itt és most, ami Urunk. Hát így könyörgünk, hogy jővel Szentlélek Úristen, elevenítsd meg számunkra ezt a nehéz igét. Ott hagytuk abba, hogy Isten népe királyt kívánt magának, és az élő Isten engedett az ő népének, ilyen határtalanul szereti őket, igazodott hozzájuk, és királyt adott nekik Saul személyében, akit királlyá is választottak. Van tehát király, földi király, ahogy a nép kérte, és mi van akkor? Nagy várakozással voltak, de igazából nem történt semmi. Saul, a megválasztott király, visszament a földekre, és végezte a hétköznapi munkáját. A felolvasott igeszakaszból kiderült, hogy sokan támadtak, elégedetlenkedők, nem ezt vártuk, nem így akartuk, valami csodát vártunk, elkezdték gúnyolni a megválasztott királyt, becsmérelni, kritikával illetni. Pedig javára legyen szólva Saulnak, hogy addig, amíg az Isten lelke nem indította őt valamiféle konkrét feladatra, addig nem buzgolkodott fölöslegesen emberi elgondolásból, hanem végezte a mindennapi feladatát a földeken, és várta az isteni jelzést, amikor Isten lelkének erejével az Úr szolgálatba, feladatba állítja őt. S eltelt egy kis idő, közben a becsmérlő szavak egyre hangosabbak lettek, hát nem ezt vártuk, amikor történt valami. Történt valami, és erről szól a 11. fejezet, ami első olvasatra nem biztos, hogy nyomon követhető volt mindenki számára, ezért engedjék meg, hogy nagyon sűrítetten pár mondatban összefoglaljam azt, amit hallottunk, mert csak így nyílhat meg Isten igéje az üzenetet illetően is, ha tudjuk pontosan, hogy miről van szó. Isten népe akkor törzsekben lakott, és 2,5 törzs a Jordánon túl keletre kapta meg az örökségét, és Isten népe határának legkeletibb, legszélsőbb települése, városa volt ez a bizonyos Jábés Gileád. És mivel a határon volt, és Isten népe egyébként is el volt gyengülve amiatt, hogy a nyugati ellenség, a filiszteusok ellen folyamatos harcot kellett vívniuk, ezért a keleti idegen népek közül az ammoniták, ez a mai Jordánia területe, úgy gondolták, hogy itt az alkalom, és megtámadják Istennek népét, most amúgy is elgyengültek, és kezdik a szélső keleti várossal, ami amúgy is kiszolgáltatott, hiszen a legkeletibb város, megtámadták Jábés Gileádot, a város lakói érthetően megijedtek, felajánlották a szolgálatukat, és akkor az ammonita Náhás király ezt a kegyetlen feltételt szabja, hogy akkor fogadom el a szolgálataitokat, és nem igázlak le benneteket, hogyha minden lakónak, lakosnak kiszúrhatom a jobb szemét. Ezen annyira megdöbbentek a jábésiek, hogy egy kis haladékot imádságra való és imádságos gondolkozásra való időt kértek, majd kitérek rá, hogy az ammonita Náhás király megadta ezt a haladékot, és ekkor lép a színre Saul, isteni jelzést kap, éppen a földekről jön haza, amikor hallja, hogy a nép sír, meghallja, hogy milyen nyomorúságos állapotba került a legkeletibb városok, Jábés Gileád, és megszállja az Úr lelke, és szent harag támad a szívében, és azonnal összetrombitálja Isten népének minden törzsét, határozottan, egyértelműen 330 ezer férfi ember gyűlt össze, akik eredményesen legyőzik az ammonitákat, győzelmet aratnak felettük, és ezzel a kis Jábés Gileád városa is megmenekült. És amikor a győzelmet ünnepelnék, akkor belülről érdekes, Isten népe közül előjönnek olyanok, talán hizelegni akarnak Saulnak, akik azt mondják, hogy hát de voltak ám olyanok, akik becsméreltek téged, ki merte azt mondani, hogy nem Saul az igazi király, most torold meg őket, állj bosszút rajtuk. És Saul Sámuellel együtt határozottan azt mondja, nem, ilyet nem teszünk, egyek vagyunk, most a hálaadás és az öröm ideje van, és az Úr szabadító irgalmát ünneplik örömteli reménységgel Gilgálban. Ezzel zárul a fejezet. Remélem, így már jobban értjük, hogy újra mondtam az eseményeket, hogy miről szól a 11. fejezet. És ezután merül fel a kérdés, ami igazán izgalmas, hogy akkor ez a történet mit mondhat nekünk itt és most Balaton-Almádiban 2017 áprilisában. Nagyon sok üzenete van ennek az igének. élő és ható üzenete, a legfontosabbakat tömören megpróbálom új helyre szedni. Az egyik ilyen üzenet így hangzik, ne bízz a kelleténél jobban önmagadban. Ne légy gőgös, ne légy nagy szájú. Itt van előttünk az ammonita Náhás király a felkészült seregével. Érzi és tudja, hogy milyen helyzetben van Isten népe, és tudja, hogy most ő van nyerekben. Eleve erőből lép fel, igen, aki nyerekben van, az mindig erőből politizál, észre sem vesszük, amikor mi ezt tesszük. Gőgösek leszünk, önhittek leszünk, mi hívő emberek is nagyon gyakran a saját kegyességünkben is lehetünk ilyenek. Döbbenetes ezt tapasztalni, mert talán az Isten népe körében mást várnánk, de mi is nagyon nyomorultak vagyunk. Szóval itt van ez a gőgös, önhitt, ammonita Náhás király, aki nyerekben érzi magát, és megtámadja a kis Jábés Gileádot. Magabiztos is, önhitten, gőgösen, erőszakosan magabiztos, mert amikor haladékot kérnek a város lakói, akkor így felülről ismerjük ezt a stílust. Annyira ki tudjuk a másikat oktatni, hogy felülről ugyan. Hát miért ne adnék én nektek egy hét haladékot? Hát mit tudtok ti kezdeni egy hét alatt? Hát mire vagytok képesek? Legfeljebb tovább szenvedtek. És ehhez még hozzájárul az a döbbenetes ókori kegyetlenkedés, amit itt hallunk, és amelyet feltételül szab a kiegyezés kapcsán az ammonita Náhás király, hogy csak akkor tárgyalhatunk, ha úgy megalázhatlak benneteket, hogy minden lakosnak kiszúrhatom a jobb szemét. Nem akarom mindezt minősíteni, kedves testvéreim, de Isten nélkül az élő Isten irgalma és kegyelme nélkül ilyen az ember. Ilyen kegyetlen, ilyen irgalmatlan. És a kegyetlensége, a másikat megalázó kegyetlensége nem ismer határokat, és nem kell messze menni, mert semmit nem változtunk 3000 év óta, hiszen aki olvassa a híreket, tudja azt, hogy az ember ma is ilyen önhitt, ma is ilyen gőgös, ma is ilyen erőszakos, ma is ilyen magabiztos, és kegyetlen, határtalanul kegyetlen, amilyen az ammonita Náhás volt. Amikor nyerekben érezzük magunkat, akkor észre sem vesszük, hogy kegyetlenek vagyunk, de van ennek a kegyetlenkedésnek egy másik fajtája is, erre is hadd hívjam fel a figyelmet, ami viszont akkor jelentkezik, ha kiütöttek bennünket a nyerekből. Amikor úgy érezzük, hogy vesztésre állnak a dolgaink, akkor azt mondjuk, hogy ha én bukok, akkor velem együtt vesszen minden. Én ezt az egyházban is hallottam már megfogalmazni, akkor elkezdjük a másikat profi módon, az új ember erre képes zsarolni. Kitalál dolgokkal zsarolni, érzelmileg zsarolni, konkrétan zsarolni. Budapesten a Katona József Színházban most látható Ibsen jól ismert drámája, Nóra, Karácsony Helmerétnél címmel. Láttuk ezt az előadást, úgy mellbe vágott bennünket, hogy utána nem tudtunk a családban megszólalni. És engem most, mivel rengeteg mindenről szól ez a darab, különösen egy vonulat fogott meg, amikor a zsaroló Krogstad megjelenik a színen, és elkezdi tönkre tenni kegyetlenül a családot, ha én veszek, akkor vesszen minden. Milyen kegyetlen az ember. Akár nyeregben érzi magát, akár a vesztét érzi. Az élő Isten nélkül ennyire futja, kedves testvéreim, élő hit nélkül. Önhit, gőgös, erőszakos, magabiztos, kegyetlen az ember, győzelmében és vesztében egyaránt. Hidegen számító minden tekintetben, mert nem számolt még igazán az élő Istennel. Ilyen az ammonita Náhás. Jövel, Szentlélek Úristen, hogy ne bízzunk a kelleténél jobban önmagunkban, és ne legyen ilyen nagy szánk, hogy egészen világosan fogalmazza meg az első üzenetet. És ebből következik a második üzenet, ne bízz önmagadban, hanem bízz a hatalmas Istenben, a szabadító Istenben, akiről így mondja a Szentírás, hogy érzékeltesse az ő minden hatóságát, hogy milyen hatalmas Istenünk van, hogy hatalmas az ő keze. Figyeljétek meg, hogy ő nem engedte el az ő népét. Nem engedte elveszni még ezt a szélső, gyenge, kiszolgáltatott, magára hagyott Jábes-Giládi várost sem. Olyan gyönyörűen fogalmaz Isten igéje. És mivel itt a szent kiválásról volt szó, ezért hadd fogalmazzam meg az üzenetet, ami az 5 Mózes 23-ban, a Zsoltárok 17-ben, a Zakariás 2:8-ban is olvasható, hogy Isten népe az ő szemefénye. És Isten óvja az övéit, mint a szemefényét. És a keresztény üldözések korában meg hozzáteszem a Zakariás 2:8-at, hogy aki Isten népét bántja, az ő szemefényét bántja. Jaj, annak! Isten úgy vigyáz az ő népére, a méltatlan népére is, mint a szeme fényére. Annyira szeret bennünket. Ne bízz önmagadban, bízz a hatalmas Istenben, ne legyen nagy a szád, mert hatalmas az Isten, és hatalmas az ő keze. És ennek az óvó védő szeretetnek itt a mai igében is ezernyi jele van. Az egyik ilyen, hogy elveszi az ammonita Náhásnak az eszét. Mert aki ennyire gőgös, aki ennyire kegyetlen, aki ennyire elbízza magát, annak elment az esze. És csak várjunk egy ideig, majd lesz ennek böjtje, lesz ennek következménye, aki azt hiszi, hogy áll, az vigyázzon, hogy el ne essék. Isten cselekedte, mert védi az ő szeme fényeit, elvette a gőgösnek az eszét, és közbe küldte az ő eszközét, Sault, aki erre a pillanatra várt. Sírt a nép, és látta, hogy most van feladat, most kell színre lépni, ez Istentől való feladat, kapta Istennek lelkét, és így olvassuk, milyen érdekes, és nagy haragra gerjedt. De ez a harag szent harag, amely nem valami zsigeri emberi indulat, amellyel önző magamat védem, vagy csupán valami általam kreált nemes ügyet, hanem ezzel a szent haraggal, amely soha nem támad, mindig csak oltalmazó szeretettel védekezik, Isten ránk bizott ügyét védjük. Isten lelke megerősítette Sault, és ilyen értelemben támadt szent haragra, megkapta a bölcsességet, hogy
mit cselekedjen, és ő, aki eddig szántott az ökreivel a földjén, most tudta, hogy elérkezett az idő, és az Isten alkalmassá tette őt a feladatra lelke által, bár bennünket is tenne az adott pillanatban alkalmassá, és egyébként pedig hűséggel végeznénk még királyságainkban is a dolgunkat a saját helyünkön. Igen, Isten védte az ő népét, mint a szemefényét, ahogy véd bennünket, mert elvette az ammonita Náhás eszét, mert szabadítót támasztott eszközként Sault, akit felvértezett ezzel a szent tőle való áldott haraggal, és Saul, mint Isten eszköze, rámutat Isten egyszülött fiára, Jézus Krisztusra, aki majd már igazán, tökéletesen, végérvényesen szabadítja meg az ő népét, és Isten haragját ő elhordozza, hogy Isten szeretete az övéin végérvényesen kiteljesedjék. És Isten hatalma úgy is megmutatkozik ebben az igében, ez különösen sokat jelentett számomra, hogy az Isten lelke által megerősített Saul határozottan kiadja a hívó hangot a többi törzsnek, Isten népe minden tagjának, és nincs vita. Nincsenek teológiai viták. Mindenki jön. 330 ezer ember készen áll, hogy segítsen a többieknek, hogy a testvérét, a legelhagyottabbat se hagyja magára. Olyan ritka ezt megtapasztalni, ezt a fajta testvériséget, konkrét segítséget Isten népe között. Ezt az egységet, azt is mondhatnám, hogy ez az ökumené igei vezér igéje, hogy nem számítanak a részletek, most nagy baj van, megfogjuk egymás kezét, egymás segítjük, és együtt hagyatkozunk a hatalmas és élő Istenre. Jó Isten népének az egységét látni. Tehát jövel Szentlélek Úristen, hogy ne bízzunk önmagunkban, hogy ne legyen nagy a szánk, hanem bízzunk a hatalmas Istenben, akinek hatalmas a keze, és az ő eszközein keresztül, főleg egyszülött fián keresztül úgy véd és oltalmaz bennünket, mint az ő szeme fényét. Nem érhet bennünket baj. És végül a harmadik üzenet, talán a legfontosabb, jővel Szentlélek Úristen, és tarts bennünket alázatban a győzelmek idején is. Tudjátok, amíg feladat van, amíg benne vagyunk egy küzdelemben, egy szolgálatban, és imádságos szívvel arra koncentrálunk, addig nem érnek bennünket kísértések, illetve azokat el tudjuk Isten lelkének erejével hárítani magunktól. De ha vége van egy adott szolgálatnak, ha megvan a győzelem, ha megvan az áldás, akkor támad különösen a kísértő. Hogy ezt a győzelmet, ezt az áldást magunknak tulajdonítsuk. Hogy azért mi sem vagyunk akárkik, hogy megveregessük a magunk és egymás vállát. De valami súlyosabb is történik itt. Hogy amíg volt közös ellenség, addig Isten népe összefogott. Hogy megvan a győzelem, Isten cselekvése által abban a pillanatban belülről megkezdődik az erjedés. És már is Isten népe köréből vannak olyan túlbuzgók, akik azonnal elkezdenek árulkodni, hogy de voltak ám olyanok, akik Sault korábban megvetették, és lám mekkora győzelmet szerzett nekünk, na most ezeket büntessük meg. Micsoda lelkület ez? Márpedig van ilyen. Isten népe között is. Egyet tudunk lenni, és hogy megvan a győzelem, egyből támad a diabólosz, és megint ezer felé szabdal bennünket. Arról nem is beszélve, hogy jó lenne, ha mi protestánsok is megtanulnánk végre, hogy mi az a gyónási titok. El is az egységhez tartozik. Mert én úgy még nem tudtam valakinek valamit mondani, hogy azt másnak ne hallottam volna vissza. Szóval, amíg harcban vagyunk, addig egyek vagyunk. És megvan a győzelem, akkor elbízzuk magunkat, azt magunknak tulajdonítjuk, és elkezdjük szabdalni egymást. Urunk, tarts bennünket alázatban, és olyan gyönyörűséges, szentlelkes példát látunk erre, hogy amikor ki akarják adni ezeket a korábban becsmérlő embereket, akkor azt mondja Sámuel és Saul egyértelműen, hogy nem. Ők is a mieink. Tévedtek. A megbocsátás ideje van, és most adjunk hálát együtt az Istennek, maradjunk továbbra is egységesek, hagyatkozzunk az Úrra, és örömmel, reménységgel köszönjük meg neki ezt a hatalmas győzelmet, ezt a hatalmas szabadítást, mert ezt ő szerezte nekünk, és senki más. Utolsó mondat. Kedves testvéreim, ahogy Jábés Gilád lakói haladékot kaptak, egy hetet. Mi is kaptunk még haladékot. Még élünk, még vagyunk, még tart a kegyelmi idő. Még meg lehet ragadni a kegyelmet, a mi Úrunk Jézus Krisztust, az ő végső szabadítását, ezt is ő végzi el, hogy megragadhassuk ezt a kegyelmet, lehet újjászületni, hogy a kelleténél ne legyen nagyobb a szánk, hogy ne bízzuk el magunkat, hanem rábízzuk magunkat a hatalmas Istenre, akinek hatalmas a karja, és a győzelmek idején is, mint újjászületett emberek, továbbra is maradhassunk egységesek és alázatosak, mint az ő népe, mint az Isten szemefényei. Ugye, hosszabban is magyaráztam, bocsánat, de ez egy nehéz ige, mennyi gazdag, fontos, aktuális, áldott üzenet, gyöngyszem van ebben a nehéz igében is. Forgassuk a szívünkben, úgy legyen. Amen. Élő Istenünk, aki megváltottál bennünket nagy szabadítással, egyszülött fiadban, Jézus Krisztusban. Olyan jó volt megtapasztalni a te jelenlétedet. Olyan jó volt megtapasztalni, hogy ebből a nehéz igéből is reménység szerint kaptunk valami élő üzenet morzsát, ami megerősít, táplál bennünket. Erősíti a hitünket. Áldott légy, hogy nehéz igén keresztül is megszólaltál, hogy a mai igén keresztül is megtapasztalhattuk a te igéd igazságát benne az üzenettel, benne a Jézus Krisztusban közölt evangéliummal. Áldott légy, hogyha támad a világ, ha támad a kísértő, te adsz nekünk haladékot, hogy tart a te kegyelmi időd. Ezért csak fohászkodni tudunk, hogy jöjj, Urunk, jöjj, Szentlélek, Úristen, virtasz fel bennünket, vedd ki a szívünkből az önhitséget, add, hogy mindenben rád tudjunk hagyatkozni, aki emberi eszközöket is küldesz és küldted az egyetlen szabadítót, ami Urunk Jézus Krisztust, és aki megtartasz bennünket a győzelmek idején is, az alázatban, a szelítségben, a krisztusi lelkületben, mint olyan embereket, akiknek már üdvösségük van, akik már újjászülettek, és akiken még a szent harag idején is kiábrázolódik a Krisztus. Köszönjük a mai üzenetet. Add ezt a lelkületet a következő hétre, szívünk utolsó dobbanásáig, egész életünkre, ennek a gyülekezetnek, mindannyiunknak, akik itt vagyunk, és a te keresztény népednek a nehéz időkben. Mert olyan jó tudni, hogy bármi történik, a te szeretetettől nem választhat el bennünket senki, mert mi a te szemeid fénye vagyunk. Élő Istenünk, növeld a mi hitünket, erősíts meg bennünket a te követésedben, a rád hagyatkozásban, az alázatban, mindenkor. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után, ami Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.